Ma még kicsit folytatnunk kell az integrálást és a kapcsolatos dolgokat. Ha nincs egyéb kérdés, persze, tehát ha van, akkor még megpróbáljuk megbeszélni. Oké. Hát a mai napra rendelt idézet ismét Szenekától lenne, Szenekát már idéztük többször is. Nagyon kellemes gondolkodó volt, csak ahogy mondtam már, ő volt a tipikus esete a bort iszik és vizet prédikál című embernek, tehát nagyon szép erkölcsi gondolatai voltak, csak az élete nem egészen volt hiteles ebben az ügyben. Na mindegy, a gondolata a következő. Semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja milyen kikötőbe tart. Tehát Szenekától van ez az idézet. Tehát semmilyen szél nem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Hát ez egy kellemes gondolat. Valahol mindenkinek el kell döntenie nagyjából. Ez nem azt jelenti, hogy azt kell tudni, hogy most mit fogok csinálni, vagy milyen munkát fogok végezni, vagy, hanem inkább valami kellemes erkölcsi irányvonalat kell az embernek kijelölni, mert ha csak úgy csapódik ide-oda, és különböző felszínes nézetekkel tart, akkor az nem biztos, hogy valami normális helyre, hanem úgymond divergálni fog, és sehova nem fog tartani, hanem elmegy a végtelenbe, vagy ki tudja hova. Na mindegy, erről még beszélgethetünk. Egy picit folytatnunk kell, egy dolgot a múlt óra végén elfelejtettem még hozzátenni. Ugye ott egy kis emlékként felidézném csak azt, hogy a forgástest térfogata azt kiszámoltuk, hogyha az X-tengely körül megforgatjuk az X-FX grafikonnal úgymond jelzett görbét, tehát egy picit csak, hogy emlékezzünk rá, hogy mi is volt. Itt volt egy FX nagyobb nulla függvénnyel jelzett görbe, és ezt az X-tengely körül megforgattuk, akkor keletkezett egy ilyen forgást, ilyen hordószerű forgástest, és ennek a térfogatát levezettük, és azt kaptuk, hogy ennek a térfogata, ez nem más, mint pi-szer integrál A-tól B-ig F négyzet X DX alakú. És ez rendben is van, de mi van akkor, ezt az egyet még nem tettem hozzá, mi van akkor, hogyha ez a görbe, nem így van megadva, nem ezzel a szokásos, úgymond paraméterezéssel van megadva, hanem abban a szerencsés vagy szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy a görbét valamilyen paraméteres megadással rögzítettük le. Tehát az X értéke az valamilyen T paramétertől egy phi függvény szerint függ, az Y értéke valami Xi T paramétertől Xi függvény szerint függ. Erre jó példa volt, ugye például ismerjük ugye a körnek a paraméterezését, az ellipszis paraméterezését, tehát elvileg meg lehet adni így egy görbét. Ezt néztük is. Ilyen esetben Ezt a levezetés az lényegében ugyanúgy zajlana, mint a korábbiaknál, de azért a képletet fölírnám, hogyha esetleg egy ilyen megadású görbével, tehát nem az XFX megadás, hanem a X egyenlő phi t, Y egyenlő xi t megadással találkoznánk, akkor itt a következő, hát valamilyen T1-től T2-ig, ahol a T1 és T2 beli értékek lényegében a határoknak felelnek meg, és a következőképpen lehet ezt kiszámolni, a xi négyzet t, ez tök ugyanaz, mint az fx. Az fx az lényegében megfelel a xi t-nek. Az fx értéke, ugye egy x értéknél itt az fx, ez lényegében az y értéke, az megegyezik a xi-vel. Tehát xi négyzet t, és ugye itt volt a dx. Nézzük meg, a dx az minek felel meg? Hát ha ez dx szerint derivál, vagyis t szerint deriválom ezt az egyenletet, akkor itt mi lesz? Dx per dt, le is írjuk, egyenlő phi vessző t. Tehát a t szerinti deriváltját jelentene mondjuk ez a vessző. Hát akkor formális beszorzással mit kapunk, hogy a dx az nem más, mint phi vessző t dt. Tehát ugye mint a helyettesítéses integrálásnál, hiszen lényegében ez zajlik, ugyanúgy kell, ugyanazt a gondolatmenetet lehet folytatni, és ha így van megadva egy görbénk, akkor ez a térfogatszámítási módszere. Jó, ez így rendben van? Oké, no. A következő ilyen fizikai alkalmazásunk legyen az ívhoz számítás. Ívhoz. Nézzük a következő megfontolást. Most azért, hogy lássunk egy ilyen paraméteres levezetést is, most a görbét akkor ezek után paraméteresen adom meg, és utána átírom majd a persze a másik variációba is. Tehát tekintsünk egy szintén egy szokásos koordinátarendszerünkben egy görbét, teljesen kicsit görbébre rajzolom. Ugye, tehát mondjuk valamilyen A és B értékhez tartozó görbe, tehát teljesen ugyanúgy. Ebben a koordináta rendszerben csak most a megadása az x érték az phi t, y érték az xi t segítségével lesz meg. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy ennek a görbének az ívhossza mekkora. Egyáltalán van-e ívhossza, tehát ez ezért nem egy olyan egyszerű kérdés, hogy egyáltalán az ívhosszat az hogyan értelmezzük. Na mindegy, most a mi felfogásunkban, itt most nem megyünk be nagyon elméleti dolgokba, hanem gyakorlatilag megpróbáljuk ezt kiszámolni, feltéve, hogyha megfelelő módon integrálhatók lesznek ezek a görbék. Na nézzük meg, hogyan. Vegyük a következőt, vegyük ennek az intervallumnak a szokásos beosztását. Tehát ugyanúgy, ahogy az integrálásnál szoktuk, legyen ez egy x0, x1, x2, xi-1, legyen ez az xi intervallum, ez a köztes intervallumunk legyen. A hozzátartozó függvényértékek, legyenek yi-1 és yi. Ezek a hozzátartozó függvényérték. Kérek, ezt már tessék kijavítani, mert forgástest felszínen. Felírtam az ívhosszat, és közben elkezdem mondani a másikat. Akkor egy picit stornót kérek, mert itt egy kicsit belezavarodtam itt a hirtelen a dologba. Tehát itt a következőt akarom kiszámolni. Megadok egy ilyen módon egy görbét, és utána ezt a görbét az X-tengely körül megforgatom. Elnézést itt, akkor egy picit újra kezdem a dolgot. Megforgatom az X-tengely körül ezt a görbét, és azt vizsgáljuk, hogy az így kialakuló testnek, forgástestnek mekkora a felszíne. Ugye? Tehát az így kialakuló forgástestnek mi a felszíne. Ez a megadás, ez így történik, ahogy azt eddig is mondtam, csak most a felszínt akarom, nem az ívhosszat kiszámolni. Na nézzük meg. A következő módon csináljuk. Megcsináltuk ezt a beosztást, és minden egyes beosztáshoz hozzá képzelünk egy ilyen kis csonka, kúpot. Ugye, mert hogyha megnézzük, és ezt a részt tekintjük, ennek a forgatása során keletkezett alakzat az egy ilyen csonka kúp lesz. Amit itt tetszenek látni, ahol a fedőkörnek a sugara, ugye ezen kis darabka esetén y i-1, az alapkörnek a sugara pedig y i lesz. Igaz? Tehát, hogyha ezt itt megnézzük. És igazából a következő logikát fogjuk követni. Ennek a palástját, ennek a forgástestnek a palástját úgy fogom közelíteni, hogy ezen rész, csonka, kúp, palástok segítségével fogom közelíteni ennek a megforgatásával keletkezett felületet, palástot. Na most, hogyha ez nagyon sűrű, ez a beosztása ennek a intervallumnak, hát akkor az fog következni, hogy az már nagyon jól közelíteni fogja ennek a palástját. Hát egyébként hasonló a gondolatmenet az ifosznál is, ugye, hogy amit elkezdtem, de hát ez most, ez a rajz, meg ez ehhez illik, tehát ezt kell ide, ez illik ehhez a rajzhoz pontosan ez a gondolatmenet. Na nézzük meg akkor, hogy lehet ezt megcsinálni. Hogy tudjuk meghatározni ennek a pici kis kúpnak a palástját? Ugye ennek a palástját, ennek a csonka kúpnak a palástját. Most tessék elképzelni, hogy én ezt kiterítem, ezt a palástot, akkor mit fogok kapni? Általában egy kúpot kiterítek, akkor mit kapok, ha síkba ki akarom teríteni? Mit is? Egy ilyen, itt jól, körcikket, úgy van. Tehát a következőképpen kell ezt elképzelni, mint hogyha ezt itt meghosszabbítanám, és utána valamelyik alkotója mentén ezt a kúpot itt fölvágom, egy ilyen alkotója mentén fölvágom, akkor kapok egy ilyen körcikket, ugye egy ilyen körcikket, ahol ennek a sugara, ennek a körciknek a sugara megegyezik itt az alkotó hosszával. Na de most nekünk csak egy csonka kúpunk van, tehát akkor a következőt tudjuk tenni, ugye a csonka kúpnak ez a kör íve, az ugye ide terül ki mondjuk, ez az alapkör íve pedig akkor mondjuk ide terül ki. Ennek az ívnek a hossza, az ennek a körnek a kerülete. Azaz yi-szer 2pi. Ennek az ívnek a hossza yi-1-szer 2pi, hiszen egy kör kerülete az 2rpi. Ugye? Lesz. Tehát ez a területrész, ez egyezik meg, ennek a területrésznek a nagysága egyezik meg ezzel a palást résszel. Igaz? Tehát ennek a ezen megforgatásával keletkezett idom palástja, amit ugye ez a pici kis szakasz indukál, ez a szakasz indukál. Ennek a területe, hát P, de inkább azt mondom, hogy ezt most nem P-vel, hanem delta P-I-vel fogom jelölni. Ez a delta P-I, az azért ezt jelenti, hogy ezen intervallumhoz tartozó palást által generált kis palás darabka, ami ezen pici intervallumhoz tartozik. Tehát a delta PI lesz ennek a palástja. Ennek a pici. Hát jó. Nevezzük el ezt a pici szakaszt itt delta SI-nek. Ezt a pici szakasz delta SI-nek. Ez itt delta SI. Itt látható ez a szakasz. Na most akkor hogy lehetne fölírni ezt a delta PI-t? Ennek a nagyságát, ennek a... Picit gondolkozzunk csak el. Ha azt mondanám, hogy ennek a területe ennek a palást résznek, az y-szer 2pi szer delta SI, akkor annál kisebbet mondanék, vagy nagyobbat? Tehát azt mondanám, hogy ennek a területe yi-1/2pi, magyarul ez a hossz, szor ez a hossz. Kisebbet nyilván. Ha azt mondanám, hogy ezenszer delta SI, akkor pedig nyilván nagyobbat mondanék. Tehát, akkor ha ez igaz, hogy ezszer ez nagyobb, ezszer ez kisebb, akkor van valahol köztesen, ugye Bolzánóra tudnék hivatkozni, van köztesen valahol egy ív, aminél az igaz, hogy ez a delta PI az egyenlő két píszer. Ezt a lilát ezt nevezzük, a lilához tartozó esetet nevezzük mondjuk y-színek, csak azért, hogy nehezebb legyen leírnunk, igaz? Tehát y-színhez tartozó ív, tehát y-szer 2pi. Tehát valahol itt van közte, nem biztos, hogy a felénél valahol egy megfelelő sugár, amit y-vel fogok jelölni. Amihez tartozó ív, ez y-szer 2pi, és igaz, hogy a delta pi az 2pi-szer micsoda? Delta SI. Nagyságú. Tehát ez a delta PI, ez fölírható valamilyen módon ilyen alakban, hogy 2pi-szer y-szer delta SI. Na nézzük meg, hogy ezt hogy lehetne ezt felhasználni a mi szükségleteinkhez. Nézzük csak. Tehát ez a delta PI egyenlő 2pi-szer valamilyen y-szer delta SI. Na most már nagyon közel vagyunk ennek a megértéséhez. Ezt a delta SI-t, ezt hogy írhatom fel máshogyan? Ezt a delta SI-t hogy írhatom fel máshogyan? Látunk ott egy kicsi derékszögű háromszöget, amelynek az egyik befogója ez a befogója, ez nem más, mint ennek az intervallumnak a hossza. Ezt úgy is föl is szoktuk írni, hogy ez a delta XI. Ez az intervallum, delta XI az egyenlő XI-XI-1. Ez a rész, ez az intervallum, vagy ez a szakasz itt, ez pedig nem más, mint delta YI, amit úgy fogok megadni, hogy YI-YI-1. Igaz? Tehát ez a delta XI, ez a delta YI. Tehát írhatom a következőt. Még egyszer mondjad? Hát az xi-ből kivonom az xi-1-et. Tehát ez egy indexként működik itt alul, tehát ez az indexe, itt nem fontos. Tehát írhatom, hogy akkor ez két piszer y-xi szer delta si. A delta si helyett viszont be tudom írni azt, hogy ennek a négyzete plusz ennek a négyzete a gyök alatt. Azaz, delta xi négyzet plusz delta y négyzet. Alakot is beírhatom a delta pi-re. Na most már egész közel vagyunk akkor itt a megoldáshoz. Most utána mit fogunk csinálni? Ezeket a részeket itt egész sűrűn fogjuk beosztani, és akkor ezen csonkakú palástok már egész jól fogják közelíteni ennek a felszínét, ugye forgatásnak, ha itt elég sűrű a beosztás. Na jó, gondolhatjuk, ez így rendben is van, de hogy lesz ebből egy szép integrálunk? Tessék csak nézni. Itt egy pici kis trükköt alkalmazunk. Azt mondom, hogy ez nem lesz más, mint delta xi négyzet per delta t négyzet plusz delta y négyzet per delta t négyzet szer delta t. Ezt megtehetem. Ugye ez a delta t lesz aztán majd, ugye mivel itt paraméteresen adtuk meg, ezt mondtam, hogy itt most paraméteres levezetést csinálunk, ez a delta t érték. Ez egy formális matematikai átalakítás. Csak ez teljesen igaz. Ha gyökjel alá beviszem, akkor ő négyzetként megy be. És akkor az ott egyszerűsítek, ez ugyanaz. Na most jön az, hogy minden határon túl finomítok. Minden határon túl finomítom ezt az egészet. És képezem ennek a szummáját. Tehát szumma delta pi az összes íre egyenlő lesz, hát a konstanst, azt ki is hozom, ezt a két pit, szer szumma íre y xi szer gyök alatt delta xi négyzet per delta t négyzet plusz delta y i négyzet per delta t négyzet delta t alakú kifejezés. Most minden határon túl finomítok, akkor ez mihez fog tartani? Tessék csak nézni. Minden határon túl finomítani fogok. Tehát itt minden határon túl finomítom a beosztást. Akkor nézzük csak, hogy mi történik itt. Nézzük csak meg a behelyettesítéseket. Az y, ugye itt minden határon túl történik a finomítás, akkor lényegében ez az y xi, ez mihez fog tartani? Hát a megfelelő y értékhez, azaz xi t-hez. A dxi per dt az mit fog csinálni? Hát az dxi per dt az éppen a fi-nek a deriváltja. Dx per dt az a fi-nek a deriváltja t szerint. Nézzük csak akkor, ez mihez fog tartani? Ez nem lesz más, mint két piszer integrál valamilyen t1-től t2-ig. A y-ból lesz ugye az ottani y, az a xi t. Ugye ebből lesz a xi t. Ezekből pedig mi lesz? Ez itt a x-nek a t szerinti deriváltja, amit úgy fogok fölírni, x-nek a t szerinti deriváltja, az nem más, mint dx per dt, azaz gyök alatt fi pont t, ezt majd mindjárt kiírom, hogy ennek ez a szokásos jelölése, Az Y-nak a T szerinti deriváltja pedig a Szi pont T. És DT alakot ölti. Tehát ez lesz, és természetesen a szumma PI a finomítás során meg éppen a palásthoz fog tartani. Hát itt lesz akkor ez a képletünk, tehát még egyszer ide kiírom, a palást az nem más, mint két piszer integrál valami T1-től T2-ig, Xi T, szer gyök alatt Fi pont T plusz Xi pont T DT. Még egyszer a Fi pont T, az nem más, mint a DX per DT, az egyenlő D Fi per DT jelölés, szokásos jelöléssel, a Xi pont T pedig nem más, mint a D Xi per DT alak. Ugye, tehát a Xi-nek a T szerinti deriváltja. Hát kérem szépen, ez nem olyan szép kifejezés, ugye, mint amit el szoktunk így érni, de hát azért nem rossz. Igenis? Ha, igazad van a francba is. Ide négyzeteket kell írnom. Nem tudom, ma mindent elrontok. Tehát ide, itt nyilván itt dx per dt, dy per dt, ezek fi pont négyzet t, xi pont négyzet t, fi pont négyzet t és xi pont négyzet t. Köszönöm, mert ez fontos volt ez a dolog. Na most ennek van, hogyha másik paraméterezéshez térek rá, akkor a következő alakot ölti. Ha x egyenlő x, y egyenlő fx paraméterezésre térek rá, tehát hogy a szokásos paraméterezésünkre, akkor ezt még egyszer elolvasom, hogy le lehessen írni. P egyenlő két piszer integrál T1-től T2-ig Xi T-szer gyök alatt Fi pont négyzet T plusz Xi pont négyzet T DT alakot ölti. Na nézzük meg, hogyha x, fx paraméterezést választunk, akkor a palást, akkor hogy fog kinézni? Nézzük csak meg. Akkor a y a xi t helyébe mit írok be? Fx-et, tehát integrál valamilyen a-tól b-ig fx, a két pi az persze ott marad, tehát két piszer integrál a-tól b-ig fx, szer gyök alatt. Na mi kerül a gyökjel alá? A fi-nek most a paraméterezés az x szerint történik, tehát a fi pont négyzet t az x-nek a x szerinti deriváltja az 1, annak a négyzete az 1, tehát akkor oda 1 kerül. Plusz az y-nak, ugye a xi-nek az x szerinti deriváltja, y-nak az x szerinti deriváltja az nem más, mint f vesző x, és hát annak a négyzetét képezzük, és akkor most dx szerint írjuk fel. Tehát, hogyha áttérünk a szokásos függvény megadási módszerünkre, akkor természetesen így néz ki a palástnak a fölírása. Ez egyébként ugye egyre aktuálisabb lesz, ennek a megismerése egyre aktuálisabb lesz, mert legalábbis ez a rajz, ez mindenképpen a közeljövőben elő fog kerülni. Ennek az oka az, hogy ebből a formából kiválóan lehet mikulásokat készíteni, tehát olyan értelemben, hogy aki piros papírból ki tud vágni ugye egy körcikket, és egy picit levág belőle a tetejéből, majd ezt összeragasztja, akkor kiválóan lehet mikulást készíteni, Tehát ugye a technika a következő. Ugye kivágunk itt egy ilyen pici körcikket, majd ezt összeragasztva egy ilyen alakzatot ültünk. Ide ugye ezt megfelelő méretűre egy pingponglabdát is akár be lehet helyezni, és hát megfelelő díszítéssel előállt a megfelelő Mikulás forma. Ugye, tehát ennek el se lehet tagadni a gyakorlati hasznát ennek a rajznak, ugye. Tehát ilyen módon tehát akkor sikerült ezt levezetnünk nagy nehezen. Na nézzük meg a következőt. Ez pedig akkor, ahogy ígértem, vagy ahogy hibásan kezdtem az előbb, az IFOS számítás lesz. Nézzük ezt. Tekintsünk egy XFX görbét a szokásos koordináta rendszerünkbe. Majd erre még egy példát ki fogok számolni egyébként mindjárt, csak levezetem még az IF-hoz. És a következőt vegyük, itt az A és B, és ki akarom számolni ennek az IF hosszát. Ennek a görbének ki akarom számolni az IF hosszát. Persze föltesszük, hogy ez megfelelően szép görbe, megfelelően módon differenciálható, de ez úgyis kijön a levezetésből, hogy minek kell teljesülni. A gondolatmenetünk ugyanaz, mint az előbb, csinálunk egy beosztást, XI, XI, I minusz 1, XI, ez pedig az XM. És a következőt tesszük, megnézzük az ezen beosztáshoz tartozó húrokat. Tehát tekintjük, például az XI, XI minusz 1 végpontokhoz tartozó húrokat. Na most, hogyha az összes ilyen pici beosztást berajzolnám, akkor itt kapnánk egy ilyen beírt sokszög, beírt poligon, úgymond hát egy ilyen önmagába vissza nem csatlakozó poligon sorozatot, és a logikája az egésznek az lesz, hogyha ezt minden határon túl sűrítem, akkor ez a beosztás itt bizonyos esetekben jól közelíti az IF-hosszat. Mondom, itt most a gyakorlatra megyünk rá, ennek nagyon finom elmélete van a görbe elméletnek, és majd, ha lesz idő, egyszer mesélnék róla, de most feltételezzük hogy mindig a legjobbakat a függvényről, hogy ez az IF-hossz ilyen módon elő fog állni, de mindjárt látjuk, hogy hogyan. Nevezzük ezt a pici kis szakaszt itt delta SI-nek. Hasonlóan, mint az előbb. Ez a szakasz, itt F, X, I minusz 1. Ez a szakasz itt, F, X, I. Ugye a hozzátartozó függvényértékeket, ha nézzük. Következésképpen, ezt a pici kis derékszögű háromszöget, ha megtekintjük, ez a delta S, I, ez a következőképpen írható fel. Gyök alatt XI minusz XI minusz 1 a négyzeten, hát ez a pici szakasz, ez a szokásos delta XI, ez, plusz F XI minusz 1 minusz, FXI minusz F XI minusz 1, zárójel, négyzeten, gyökjel alatt. Igaz? Tehát ez a delta SI szakasz, mint ez a négyzet, meg ez a négyzet, a gyök alatt Pitagórász óta ez szépen működik. Tehát Euklidesz elemeiben van egy nagyon szép bizonyítása a Pitagórász tételnek, érdemes megnézni. Na most itt, ha megnézzük ezt, picit át lehet alakítani. Hogyan? Nézzük csak, egyenlő. Ez delta xi. Ezt kiemelem a gyökjel elé. Azt mondom, hogy ez delta xi szer gyök alatt. Itt ehelyett, hogyha ezt kiemeltem, tehát ebből kiemelem az xi minusz xi minusz egyet, ami delta xi. Tehát fölírom delta xi az xi minusz xi minusz egy. És mivel itt négyzetem volt, az gyökjel kihozása után négyzet nélkül fog elhelyezkedni. Tehát akkor ez itt marad 1 plusz fxi minusz fxi minusz 1 a négyzeten per hát xi minusz xi minusz 1 a négyzeten. Ez az egész így gyökjel alatt van az egész. Hó, bele van. Hát kérem szépen. Hát ez eddig ez szép, de hát ebből milyen képlet fog nekünk kijönni. Tessék nézni, most jön egy pici kis trükk. Ezt a kifejezést, amit itt kapunk, ez mihez hasonlít? Ez hasonlít például a Lagrange-féle középértéktételre is egy picit, ugye? Mondhatjuk azt, tehát Lagrange, persze, feltéve, hogy ez az F függvény teljesíti a Lagrange-nak a feltételeit, ezt ugye mondtuk, hogy most minden szépet fölteszünk erről az F függvényről, Lagrange tétel miatt, Lagrange tétel miatt mit mondhatunk? Azt mondhatjuk, hogy létezik valamilyen xi. Valamilyen xi i eleme xi minusz 1 intervallumnak. Tehát létezik egy xi i ebben az intervallumban, tehát a xi i minusz 1 xi intervallumban. Hogyan? Hogy ez a kifejezés, ez az fxi minusz fxi minusz 1 per xi minusz i minusz xi minusz 1 egyenlő valamilyen fvessző xi i. Tehát tessék szólni, hogyha valamit nem lehet elolvasni, mert akkor... fxi minusz fxi minusz 1, xi minusz xi minusz 1, f vesző xi. Ugye ez a Lagrange tétel miatt. Emlékszünk erre a tételre, hogy ez így. Hát ha viszont ez megvan, akkor azt ide vissza is írhatom. Tehát ezt ide visszahelyettesítem, tehát azt kapom, hogy ez delta xi szer gyök alatt 1 plusz f vesző xi a négyzeten. Mielőtt lefelejtem megint. Tehát ez itt a négyzetem van, sőt úgy írom, hogy jobban lehessen látni. Ma már eleget hibáztam ilyen elírásokkal. Nézzük akkor ez mire jó. Most tessék nézni. Ezt delta si egyenlő delta xi szor ez a mögötte lévő kifejezés. Mi történik most? Elkezdem sűríteni minden határon túl a beosztást. Feltettük mondjuk, hogy az F függvény nagyon szép, tehát teljesülnek rá ezek a feltételek. Mit fogok kapni? A delta SI a minden határon túl sűrűsödés után fog tartani az S-hez, annak az IV-hez, ugye, mert ugye ez a beírt sokszög, ez egyre finomodik, egyre jobban simulni fog ahhoz a görbéhez. Igaz? Tehát ez fog tartani az ifoshoz, ez pedig akkor mit fog csinálni? Tessék csak nézni. Ez pedig mihez fog tartani? Integrál A-tól B-ig. Integrál A-tól B-ig. Hát ez az F vesző XI, ez mihez fog tartani? Hát az ugye a XI, az, ahogyha sűrűsödik ez, egy minden határon túl finomodik ez a beosztás, akkor az nagyon szépen az X értéket fogja kapni, tehát ugye akkor ez bármilyen ezen az intervallumon lévő pontot be fog futni, tehát akkor abból lesz F vesző X a négyzeten, tehát akkor az egész fog tartani gyök alatt 1 plusz F vesző X a négyzeten, a delta XI-ből pedig ugye akkor delta X, DX lesz a dolog. Tehát a képlet végül is mi lesz? S egyenlő integrál A-tól B-ig gyök alatt 1 plusz F vesző X a négyzeten, DX alakul ez a fejezés. Hát kérem szépen, nagy nehezen ezt is kihoztuk. Na de ez most azért nem olyan szép még. Vagyis ez szép, végül is maga módján szép. Na de mi lesz, hogyha paraméteresen akarjuk fölírni az ívhosszat? Hát hogy lehetne kiszámolni az ívhosszat, hogyha paraméteres fölírást akarok? Hát kérem szépen. Tegyük fel, hogy az X és az Y értékek, az X és az Y értékek ott valamilyen T paramétertől függnek. Hát még adott esetben több dimenzióban is dolgozhatnánk, majd azt fölírom a végén. Ilyenkor egy teljesen hasonló levezetéssel a következőt kapnánk. Az S egyenlő integrál valami T1-től T2-ig, gyök alatt az X pont T a négyzeten plusz Y pont T a négyzeten DT alakban írhatnánk. Mit is jelent ez az Y pont T? X pont T az egyenlő DX per DT, tehát az X-nek a T szerinti deriváltja. Illetve Y pont T az nem más, mint DY per DT. Alakban írhatjuk fel. Ha magasabb dimenzióba megyünk, akkor ezt igazából akárhány dimenzióra is megnézhetnénk. Tehát, hogyha az X egyenlő XT, Y egyenlő YT, Z egyenlő ZT, mondjuk háromdimenzióban, akkor egy háromdimenziós görbének az ívhosszát ki lehetne úgy számolni, mint valami T1-től T2-ig, gyök alatt X pont T négyzet plusz Y pont T négyzet plusz Z pont T négyzet, és ez a gyök alatt DT. És ez így menne akárhány dimenzióra, tehát ezt lehetne aztán tovább is lögdösni. Ennek nagyon szép geometriai háttere van. Lényegében ez a, hogyha veszel egy görbét, mindjárt mutatok egy példát, ez az X pont T, Y pont T, ez éppen az adott térgörbének az érintőjét fogja kifejezni egyébként, és annak az érintőnek a hossza szerepel itt az ívhossz számításban, de ez majd egy következő tananyag lesz. Most annyit jegyezzünk meg, hogy ha egy paraméteresen adott görbénk van, annak a ívhosszát így számoljuk ki. Nézzünk rá példákat akkor. Először a forgástest felszínére nézzünk egy példát, jó? Tehát menjünk sorba. Forgástest felszínére egy példa. Hát a legegyszerűbb forgástest, aminek a felszínét ki lehetne számolni, ez továbbra is a gömb lenne, és kiszámoljuk a gömbnek a felszínét. Tehát tessék csak nézni, legyen ez egy R sugarú kör, ugye az XY rendszerünkben a paraméteresen adtuk meg a függvényt, tehát akkor azt mondjuk, hogy az x egyenlő, ugye a phi t, az a most a mi esetünkben r-szer koszinusz t, y egyenlő a xi t, egyenlő r-szer szinusz t. És a t paraméter értéke az nullától pi-ig terjed, tehát a t eleme a nulla pi intervall. Ugye ezt ismert ez a paraméteres megadása a körnek, ugye? Vagy részletezzük egy picit? Tehát, hogyha egy ez azt fejezi ki, hogyha itt t-vel elfordulok, akkor ennek a végpontnak a koordinátái r-szer koszinusz t és r-szer szinusz t. Tehát ilyen módon ez megadja egyértelműen a körnek a... Jó. Na! Most... teszteljük, hogy ez a formula, amit levezettünk, valóban visszaadja-e azt, amit várunk egy kör gömb felszínétől. Tehát ezt meg akarom pörgetni az X-tengely körül, nézzük, hogy mi lesz a felszín. Mi is volt a képlet? A palást egyenlő. Mi volt a képletünk? Két piszer integrál integrál xi, hogy is volt, xi t szer gyök alatt fi pont t négyzet plusz xi pont t négyzet és dt. Igaz? Ez volt a képletünk. Na nézzük meg, hogy ez mit ad. A t paraméter értéke az nullától pi-ig megy. Nullától pi. Nézzük meg, hogy mi kijön-e. Mi lesz? A xi t-t azt tudjuk, hogy micsoda, r-szer színusz t, azzal nincs gond. Fi pont t micsoda? Vezessük csak le. Fi pont t az ennek a t szerinti deriváltja. R-szer, az egy konstans, az nem függ a t-től. Tehát koszinusz t-nek a deriváltja az mínusz színusz t. Tehát ez R-szer, mínusz színusz t. Ez a fi pont t. Xi pont t. Ez így nem lesz jó, mert nem lehet látni, gondolom, bizonyos helyekről. Belső táblát kicsit följebb. Xi pont t az pedig R-szer koszinusz t. Koszinusz t. Most ezeket vissza kell oda helyettesítenem, és nézzük, hogy mi jön ki. Palást egyenlő 2 pi, integrál 0 pi, y, xi t, azaz y t, az R-szer színusz t, szer gyök alatt, fi pont négyzet, xi pont négyzet, r négyzet, színusz négyzet t plusz r négyzet, koszinusz négyzet t, dt. Hát ez éppen micsoda? R négyzet, színusz négyzet t plusz koszinusz négyzet t, az ugye nem más, mint r négyzet. R négyzet a gyök alatt. Ugye? Tehát ez egyenlő r négyzet a gyök alatt. Hát akkor az egész mivel egyenlő tovább? Hova tudnám ezt írni? egyenlő. 2 pi szer integrál 0 pi, r négyzet a gyök alatt, azt kijön r, tehát akkor ide r négyzetet ki tudok hozni, mert ki tudom hozni ezt az r-t, és ebből származó r-t, és marad benn színusz t dt. Hát nézzük csak, akkor ez mivel lesz egyenlő? Mivel lesz egyenlő? Mi a primitív függvénye a színusznak? Tehát ez 2pi r négyzet, 2pi r négyzet szer mínusz koszinusz t nullától piig. Nézzük csak, mennyi. 2pi r négyzet, pit helyettesítek be, koszinusz pi, az mínusz 1, tehát mínusz mínusz 1, akkor ez azt jelenti, hogy ez egyszer. Tehát ugye a pit helyettesít, na mindegy, beírom, ugye az 1. Ha nullát helyettesítek be, akkor az 1-et ad, de mínusz mínusz, tehát az plusz. Egyet kell írnom. Tehát ez egyenlő 4 r négyzet pi. És hát valóban, hogyha utána nézünk, a gömb felszíne ismert módon is, ugye 4 r négyzet pi-t ad. Tehát úgy tűnik, ez jó ez a formulánk, ugye? Nézzünk az ifoszra is egy példát. Tessék kérdezni nyugodtan, hogyha... Na, majd mindjárt mesélek valamit, hogy kicsit érdekesebb legyen az életünk. De előbb ezt számoljuk akkor még ki. Nézzük meg, hogy a kör kerületét ki tudjuk-e számolni ezzel a formulával. Ugye, hogy is néz ki a körnek a megadása? Egy kör paraméteres megadását azt tudjuk, ugye az előbb is használtuk, ugye R sugarú ez a kör, akkor ennek a megadása az előző is, előbb is használt módszerrel R-szer koszinusz T, Y egyenlő R-szer színusz T. És ki akarom számolni, hogy mekkora ez az ívhoz? Hát például ezt a félkörívet számolom ki. Akkor ugye hogy lehet kiszámolni? Az ívhoz az a előző megfontolásaink szerint nem lesz más, mint integrál. Hát most nullától pi-ig megyek, tehát a félkört számolom. Nullától pi-ig megyünk, és nem volt más, mint az x pont t négyzet plusz y pont t négyzet dt-t kellene kiszámolni. Hát behelyettesítem. Ennek a t szerinti deriváltja, mindjárt írom, behelyettesítjük, r négyzet színusz négyzet t plusz r négyzet koszinusz négyzet t dt. Ugye, mert a x pont t, hát ezt előbb föl is írtuk, az r-szer mínusz színusz t és r-szer koszinusz t, a négyzetremelés itt nullától pi, ugye az nem más, mint r dt. Ennek a primitív függvénye úgy néz ki, hogy r szer t nullától pi-ig, akkor ez nem más, mint r szer pi. Tehát valóban sikerült kiszámolnunk a félkörnek a kerületét, ami r szer pi, hát akkor az egész körnek a kerülete 2r pi értéket vesz. Jó, eddig rendben vagyunk, akkor kicsit meleg van, de nem baj, most már kibírjuk. Bekapcsolnám a szellőzést, de furmányos dolgok történtek, mert néztem, hogy bekapcsoljuk a szellőzést. Itt még az van, hogy szellőzés. Itt már az van, hogy fűtéskapcsoló. Tehát, ha tetszik gondolni, bekapcsolom, de az nem biztos, hogy előnyös a dolog. Ez pedig a következő, következő kis példánk, ami a szektor területhez kapcsolódik. A következő módon kell egy szektor területet, vagy lehet egy szektor területet vizsgálni. A szektor terület, ezt úgy kell elképzelni, a szektor területet úgy lehet elképzelni, egy pillanat figyelmet kérnék még, hogy vesz az ember egy úgynevezett polár koordinátás megadást. Ennek a lényege a következő, hogy a síknak a pontjait, úgy fogjuk jellemezni, hogy megadunk egy forgásszöget, azt a forgásszöget, amit az X tengely pozitív irányú forgatásánál a ponthoz megfelelő origón átmenő egyeneshez létre kell hoznunk, tehát megadjuk ezt a phi szöget, és megadjuk a P pontnak az origótól való, hát R phi távolságát. Az ilyen típusú megadását egy pontnak szokták polár koordinátás megadásnak nevezni, tehát ez a P pont polár koordinátás megadása. Tehát amikor egy pontnak nem azt mondom, hogy megadom az X koordinátáját és az Y koordinátáját, hanem megadom ezt a phi forgásszöget, aminél az egyenesek egymásba fordulnak, az X tengely belefordul ebbe az irányba, és megadom az origótól való R phi távolságot. Az a phi itt a zárójelben csak arra utal, hogy ez az R, az nyilván a phi-től függő kifejezés lesz. Tehát itt a P pontnak igazából egy phi és egy R paraméter segítségével fogjuk rögzíteni, és ezt a megadást fogjuk polár koordinátás megadásnak nevezni. Na most, ilyen módon a következőképpen lehet itt gondolkodni, hogy megnézzük, hogy egy adott esetben ez a szakasz, egy milyen területet súrol a síkunkból, és ezt a területet fogjuk szektorterületnek nevezni. Például hogyha arra tetszik gondolni, hogy vesz az ember egy állandó R hosszúságú szakaszt, és a phi szöggel körbeforgatja, tehát úgy, hogy az R nem változik a phi függvényében, akkor ennek a forgatásánál keletkező szektorterület éppen maga a körnek a területe. Tehát, hogyha az R phi-től való függésége egyenlő állandó, akkor ilyen módon ez mindig egy ilyen körcikket, vagy hát, hogyha teljesen körbefordítjuk, akkor egy ilyen kört súrol. És akkor ezen szektornak a területe úgymond megegyezik a körnek a területével. Na jó, most ilyen módon a következőt mondhatjuk. Mindjárt ezt egy kicsit bizonyítom is vázlatosan, de ilyenkor a következőt tesszük, hogyha mondjuk nullától mondjuk alfáig akarok kiszámolni, vagy alfa 1-től alfa 2-ig akarok kiszámolni egy ilyen szektorterületet, Tehát ez a fi szög valamilyen alfa 1 és alfa 2 érték között változik, mindjárt csinálok egy kis rajzot is ehhez, akkor ennek a területét a következő módon lehet kiszámolni, aztán bizonyítjuk is. Egy ketted R négyzet fi d fi alakba lehet ezt kiszámolni. Tehát még egyszer, ez mit jelent? Itt van mondjuk egy kezdőpont, ez mondjuk valamilyen alfa egy szöghöz tartozik. És utána ez valamilyen görbén mozog ez a végpont. Egészen odáig, hogy ez a szög itt valamilyen alfa kettő szög. És a következőt nézzük. Hozok egy színest, hogy lehessen látni valamit. És ilyenkor egy közbülső helyzetben, ami mondjuk fi értékhez tartozik, ennek a szakasznak a hossza itt r fi. Hát tessék csak nézni, amikor ezt itt forgatom körbe, akkor az így súrolt területnek a nagyságát kéne valahogy megadni. Ugye ennek az így súrolt területnek a nagyságát kéne megadni. Ennek a bizonyítása lényegében azon múlik, vázlatosan ennek a bizonyítása, hogy ez a képlet hogy jön ki, hogy arra tessék gondolni, hogy mekkora egy körciknek a területe. Mekkora egy körciknek a területe? Hogyha ennek itt a szöge, ennek a szöge itt, ennek a körciknek a középponti szöge az éppen valami fi, vagy mondjuk delta fi, ennek a szöge delta fi mondjuk, akkor mennyi lesz ennek a területe ennek a körciknek? R sugarú a kör. Tehát ha van egy köröm, abból veszek egy R-sugarú körcikket, mekkora területe van annak. Na számoljuk csak ki, nézzük. Ah, nem az ez. Számoljuk csak ki. Rajzolok egy nagyobb ábrát, hogy lehessen látni. Van egy d-fi sugarú körcikkünk, r sugarú a körünk, akkor a következő arányt írhatjuk fel. Picit figyelmet kérnék. Ritka érdekes dolog fog következni, csak azért nem. Tehát egy picit tessék figyelni. Nézzük csak. Ennek a körnek a területe, a nagy körnek a területe nyilván R négyzet pi. Ennek a körciknek a területe mondjuk T. Akkor mit írhatok fel? Hogy a T aránylik a teljes kör területéhez, mint a szög nagysága aránylik a teljes szöghöz. A két pihez. Tehát t per r négyzet pi, az a d fi per két pi. Hát akkor ebből mi következik? A t az egyenlő, egy ketted r négyzet szer d fi. Alakot örti. Hát akkor itt van az egésznek a kutya, itt van elásva, tessék csak nézni. Akkor ennek a területét igazából közelíthetem pici kis körívekkel. Tehát, hogyha itt nagyon pici szöget választok, egy közbülső szöget, akkor azt a pici kis részt egy körívvel tudom közelíteni, ha nagyon pici az a rész. És hogyha azokat összegzem, akkor lényegében mit kell összegeznem? A lokális sugarat, ugyanez van a sugár négyzeteszer d-fi. A sugár négyzeteszer d-fi. Csak mi változik ebben az esetben mindig? Az aktuális sugár. Mert minden egyes lépésnél, ha itt nagyon finom beosztást teszek, akkor lokálisan ott egy pici körívvel közelítek, ha végtelen pici az a részintervallum. Tehát akkor lényegében a kör pici kis területeit kell összegeznem, és megkapom a szektor területet. Tehát ez a logikája ennek az egész bizonyításnak, hogy a szektor terület ilyen módon számolható. No, ehhez kapcsolódik a csillagos példa, amit kiadnék. Tehát egy csillagos példának tessék csak nézni ezt. Tekintsünk egy hiperbolát. Tekintsünk egy hiperbolát, ilyen módon megadva, aminek az egyenlete legyen x négyzet minusz y négyzet egyenlő 1. Ezzel most nem foglalkoztunk, hogy eznek hogy kell precízen fölírni a dolgokat, de tekintsünk egy ilyen hiperbolát. Legyen ez a mi általunk rögzített hiperbolának a megadása. És a következőt vegyük. Vegyük a origóból az ezen csúcsponthoz tartozó szakaszt. És ezt minden egyes pontban így forgassuk el, és húzzunk ilyen szakaszt a parabolának a pontjaihoz. Egészen odáig, hogy ezt kicsit kinagyítom ezt a részét itt a rajznak, hogy lehessen jobban látni. Ezt az ágát. És egészen addig menjünk el, hogy itt egy alfa szögig forgatjuk ezt az egészet. Egészen addig menjünk el, hogy egy alfa szögig forgatjuk, és ebben az esetben legyen ennek a végpontnak a koordinátái, mondjuk A, és gyök alatt, ugye az x egyenlő A, akkor az y egyenlő A négyzet mínusz 1 a gyök alatt. És ez egy alfa szöghöz tartozzon. És a következőt vetem föl kérdésnek. Ilyenkor ha ilyen módon egy közbülső alfa szöget, fi szöget választok itt, és az ehhez tartozó szakaszt, az origóból ide tartó szakaszt R fivel jelölöm, akkor lehetséges ennek a parabola ívnek, ugye ennek a egyik parabola ívnek a megadása polár koordináták segítségével, ahogy az előbb néztük, ennek a ágnak az egyenlete úgy fog kinézni, hogy R fi egyenlő 1 per gyök alatt koszinusz 2 fi. Ezt most nem vezettem le, de mindenképpen ez így fog kinézni, tehát ezt tessék nekem most elhinni, ezt a dolgot. Tehát ez ennek a parabola ívnek az egyenlete, ahol a fi az egy pi per 4 és mínusz pi per 4 között változhat ennek az értéke, ennek a finek. Ugye azért Piper 4, mert pontosan Piper 4-es aszimptotája van, tehát 45 fokosan áll ez az aszimptot. Na jó, most jutunk el oda, hogy akkor mit kell nekünk bizonyítani, vagy mi lenne a feladat. Az előző összefüggésből a következőt tudjuk, tessék nézni, mert ez tényleg érdekes lesz, és valami nagyon egy régebbi dologra is rávilágítana, hogy t egyenlő nullától alfáig 1/2 r négyzet fi d fi, ez éppen ennek a pici kis résznek a területe volt. Ugye, tehát ez egy szektorterület az előbb kiszámolt módon. Ez, hogyha nullától megy a fi egészen alfáig, tehát egy konkrét alfáig, akkor ennek a területe ez. Tehát még egyszer, mi volt az alfa? Az A gyök alatt A négyzet mínusz egy ponthoz tartozó elfordulása ennek a sugárnak. És a következőt kell bebizonyítani. Tehát bizonyítandó. Ha ez igaz, amit itt fölírtam, tehát az behelyettesítem az R-fit, azt tudom, hogy micsoda, tehát akkor ez nem más, mint nullától alfáig 1/2 kihozom az integrálért, 1/ koszinusz 2 fi d fi. Ha ez igaz, mert ez pedig igaz, bizonyítandó, hogy az A az nem más, mint koszinusz hiperbolikusz 2t, és a B az nem más, mint szinusz hiperbolikusz 2t. Remélem nem cseréltem föl őket. Igen, A egyenlő koszinusz hiperbolikusz 2t, és a B egyenlő szinusz hiperbolikusz. Magyarul ennek a pici kis pigyónak a területe, ha t, ennek a résznek a területét, ha t-vel jelölöm, akkor a végpontnak a koordinátái az A, az éppen koszinusz hiperbolikusz a kétszeres terület, és a szinusz hiperbolikusz kétszeres terület. Egyébként hogy hívtuk ezeket a függvényeket? Általános néven úgy hívtuk, hogy area függvények. Ugye ennek az inverzét pontosabban. Ennek az inverzét úgy hívtuk, hogy area szinusz hiperbolikusz. És itt van a magyarázat, hogy miért hívtuk területfüggvénynek, area függvénynek, mert igazából ilyen módon ez a területhez kapcsolódnak ennek az inverzei ennek a függvénynek. Tehát csillagos példa, ha ezt elhiszitek nekem, és ezt kérem, hogy higgyétek, akkor abból ezt le lehet vezetni, ezt a dolgot. Ez lenne akkor a mai napra rendelt csillagos. Na, még egy pici kis türelmetek van, akkor még mesélni egy picit, ha nincs más dolgotok. Akkor egy picit még tovább tudunk menni. Hát ott tartottunk, hogy itt a kollégák javaslatára is, hogy ugye tetszenek emlékezni, hogy vándoroltak ezek a kis lények ott az országukban, és arra jöttek rá, hogy végül is a földjük úgy nézett ki, hogy van benne valamilyen tórusz rész, és van benne valamilyen úgynevezett ilyen Möbius szalag rész. Ugye, mert miért is jöttek rá arra, hogy van benne ilyen Möbius szalag? Hát azért jöttek rá, mert ha bizonyos útvonalon közlekedtek, meleg van, bizonyos útvonalon közlekedtek, akkor pontosan fordítva tértek vissza. Nem tudom, erre emlékeztek-e még. Tehát ugye ez volt ugye az oka, hogy egy ilyen, tetszenek emlékezni, hogy Eschernek van egy ilyen kellemes rajza a Möbius szalagra, amik egy hangya megy rajta, és ugye érdemes megnézni az interneten, hogy ez hogy néz ki. És tehát ezt úgy lehet elképzelni, mintha vesz az ember egy szalagot, az egyik végét megfordítja, és utána összeragasztja az elejével. És így próbáljuk végigkövetni, hogy amikor megyünk, akkor mi történik velünk, És hát pontosan látjuk azt, hogy ilyenkor az történik, hogy pontosan másik oldalán térünk vissza, de ugyanoda. És ez is mutatja, hogy a Möbius szalag például egy oldalú felület. Tehát csak egy oldala van, mert elindulok az egyik oldalán, és visszajövök a másikon. Tehát úgy érzem, hogy egy oldala van csak, tehát nem be tudom járni az egész felületét, anélkül, hogy átpásznék, bemennék a... Például egy gömb felület, az két oldalú felület, mert vagy a felszínén mászkálok, vagy a belsejében mászkálok, nem tudok váltani, de például a Möbius szalag az egy oldalú. Na jó, ezzel meg is nyugodtak, államhatározatot hoztak, hogy így néz ki a Földünk. Van benne egy tóruszos rész, egy úszógumi rész, és ahhoz csatlakozik egy ilyen Möbius szalagos valami. Na jó, de akkor a következőn kezdtek gondolkodni, és akkor ezt vettem föl új, kicsit el lehet rajta morfondírozni, hogy igazából most az rendben van, hogy a formalite, úgy globálisan a Földünk az, vagy a világegyetemünk úgy néz ki, hogy egy ilyen tóruszerű, meg egy ilyen szalagszerű valamiből áll össze. Jó, ezt el lehet fogadni. Na, de igazából ott mi az a geometria, mi az a világ, ami körülvesz minket kicsiben? Mert ugye arra tessék gondolni, hogy különböző világok vannak, különböző geometriák vannak. Például, csak egy példát mondanék, ugye a mi szokásos euklideszi számolásunkban egy háromszög szögösszege a 180 fok. Ez egy szentírás, Euklidesz egyik axiómájából következik, az úgynevezett ötödik posztulátumából. De tessék csak arra gondolni, hogyha én egy gömbfelületen rakom, lakom, és teszem azt, kiválasztok egy háromszöget, mert a gömbfelületen az egyenesek azok a főkörök, tehát a főkörök az úgy, mint az egyenlítő, és a középpontján átmenő síkok által kimetszett körök, ezek az egyenesek. Hogyha veszek egy például a hosszúsági köröket, itt a Greenwichi délkör, itt van mondjuk a Budapesten átmenő délkör, ezek a gömbfelületen meghatároznak egy háromszöget, ez pedig az egyenlítő. Hát tessenek emlékezni a gömbfelületére. A gömbfelületnél ez az ív, ez merőleges az egyenlítőre, tehát a délkörök merőlegesek. Az általuk bezárt szög 90 fok. Itt is 90 fok. Akkor ez a háromszög szögösszege már biztos, hogy nagyobb, mint 90 fok. Tehát a gömbfelületen például a szögösszeg, egy háromszög szögösszege már lehet nagyobb, mint 90 fok. Tehát most akkor ott van az a szerencsétlen lakó, síklakó, határozza meg, akkor neki milyen geometria fog érvényesülni. Esetleg ott lokálisan ő mint egy gömbfelületet fog érzékelni, vagy síkot fog érzékelni. Vagy talán van még másik geometria, bolyai geometria, ott éppen a háromszög szögek összege, az kisebb, mint 180 fok, tehát ott valami ilyesmi háromszögek vannak, hogy ott a háromszög szög összege, az kisebb, mint 180 fok. Na, hogy dönti el ez a szerencsétlen kis ember ott a csúszkálva a felületen, hogy ott milyen geometria érvényesül? Ez egy nehéz kérdés. Egyébként ezt a például Gauss, a nagy Gauss matematikus is azt csinálta, hogy meg akarta nézni, hogy a mi geometriánk itt a Földön milyen. És ezt úgy csinálta, hogy föl, hát nem ő mászott föl, de megnézte az Alpoknak a csúcsait. Különböző egymástól viszonylag messze eső Alpok csúcsokat, és általuk meghatározott háromszöget próbálta vizsgálni. És meg akarta nézni, hogy ennek a háromszögnek a szögösszege milyen. Mert érdekelte, hogy most milyen a mi geometriánk. Na persze itt az volt a probléma, hogy a mérések nem voltak olyan pontosak, tehát igazából a mérés határtól ide is esetett az eredmény, oda is esetett, lehetett volna ilyen a háromszög, lehetett volna hiperbolikus, lehetett volna gömbi, lehetett volna Euklidesz is. Aztán Lobachevsky is próbálkozott vele, a nagy orosz matematikus, az meg a csillagok távolságát kezdte méregetni, és hogy annak a szögösszegét kiszámolni, hogy ott igazából milyen is a mi terünk, melyik geometria érvényesül rajta. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés. Azon tessék gondolkodni, hogy hogy tudná, hogyha te itt bent laksz egy felületen, hogy tudod eldönteni azt, hogy tudnád megmérni azt, hogy például ez a kis csúszkáló kis háromszög vagy négyszög kollega, hogy tudná eldönteni, hogy ott most milyen az a geometria? Hiperbolikus esetleg, vagy gömbi, vagy talán euklideszi? És utána gondoljunk arra, hogy igazából mi a terünkben ugyanilyen kérdéseket próbálunk majd, vagy kéne fölvetni. Na hát köszönöm szépen, és elnézést a tévedéseket.